19. fejezet. Alig fejezte be Vinícius az olvasást, mikor a könyvtárba bejelentés nélkül besurrant Kilon, mert a szolgáknak parancsuk volt, hogy őt a nap és éjszaka minden órájában engedjék be. Nagy lelkű ősöd, Éneász, isteni anyja legyen hozzád, oly kegyes, mondta, mint amilyen Mája, isteni fia, Merkúriusz, volt én hozzám. Ez azt jelenti, kérdezte Vinícius az asztaltól felugorva. Kilon pedig felkapta a fejét, és így szólt. Heuréka! Görögül megtaláltam. A monda szerint Archimedes kiáltott fel így, amikor a róla elnevezett fizikai törvényt felfedezte. Az ifjú patrícius annyira izgatott volt, hogy hosszabb ideig egyetlen szót sem bírt szólni. Láttad őt? Kérdezte végre. Láttam Ursuszt, és beszéltem is vele. És tudod, hol rejtőznek? Nem, uram. Más talán puszta önzésből is értésére adta volna a Lügiusnak, hogy tudja, kicsoda ő. Más talán igyekezett volna őt kifaggatni, hogy hol lakik. És vagy kapott volna egy ökölcsapást, amitől minden földi dolog iránt közömbössé vált volna, vagy pedig felkeltette volna az óriás gyanúját, amivel azt érte volna el, hogy a szűz számára talán még aznap éjjel más búvóhelyet kerestek volna. Én nem ezt tettem, uram. Nekem elég tudnom, hogy Ursus egy molnárnál dolgozik az Empórium mellett, a neve Démász, mint a te szabadosodé, és ez azért elég nekem, mert most már bármelyik bizalmasabb rabszolgát nyomon követheti reggel Ursust, és megtudhatja, hol a búvóhelyük. Én csak azt a biztos hírt hozom neked, uram, hogyha Ursus itt van, akkor az isteni Lügiának is Rómában kell lennie, a másik hír pedig az, hogy ma éjjel csak nem bizonyosan az Osztrinániumban lesz. Az Osztriánumban? Hol van az? Vágott közbe Vinícius, mert nyilván azonnal rohanni akart a mondott helyre. Egy régi temető a Via Salaria és a Nomentana között. Ama keresztény Pontifex Maximus, a legelőkelőbb papi testület feje, akiről már szóltam neked, uram, s akit csak jóval későbbre vártak, már ma megérkezett, s éjszaka ott fog keresztelni és tanítani abban a temetőben. Bujkának tanaikkal, mert noha egyelőre nincsen semmiféle ediktum, rendelet, amely azt tiltaná, a lakosság gyűlöli őket, tehát óvatosnak kell lenniük. Maga Ursus mondta, hogy ma éjjel mindegy szállig ott gyülekeznek össze az Osztriánumban, mert mindegyik látni és hallani akarja azt a férfiút, aki Krisztus első tanítványa volt, csak itt ők apostolnak neveznek. Mivel pedig náluk a nők a férfiakkal együtt hallgatják a tanításokat, így a nők közül legfeljebb Pompónia nem lesz ott, mert ő sehogyan sem tudná megmagyarázni Aulusnak, aki a régi isteneket tiszteli, hogy éjszaka miért hagyta el a házat. Lügia azonban, aki Ursus és a közösség véneinek oltalma alatt van, kétség kívül elmegy a többi nővel együtt. Vinícius eddig mint egy lázban égett, s csak a reménység tartotta. Most azonban, hogy ez a reménység teljesülni látszott, hirtelen úgy elgyengült, mint a vándor, mikor az ember feletti nehézségekkel járó bolyongás után célhoz ér. Kilon ezt észre is vette, és elhatározta, hogy kihasználja. A kapukat ugyan őrzik embereid, uram, és a keresztények ezt nyilván tudják is, de nekik nincs szükségük a kapukra, és a Tiberisznek nincs szüksége rájuk, és noha a folyó elég messze van azoktól az utaktól, érdemes egy kis kerülőt tenni, hogy az ember láthassa a nagy apostolt. Egyébként ezer meg ezer módjuk lehet, hogy kiussanak a kapukon, és tudom, hogy van is. Az Osztriánumban megtalálod uram Lügiát, de ha ő nem is lenne ott, amit nem hiszek, akkor is ott lesz Ursus, mert megígérte nekem, hogy meggyilkolja Glaukuszt. Ő maga mondta, hogy ott lesz és megöli. Hallod, nemes tribunus? Nos, vagy nyomon követed őt, és megtudod, hol lakik Lügia, vagy megfogatod embereiddel, mint gyilkost, s ha a kezedben van, kiszeded belőle, hol rejtette el Lügiát. Én tehát megtettem a magamét. Más azt mondaná, uram, hogy 10 korsó kitűnő bort kellett meginni a Ursusszal, amíg kiszedte titkát. Más azt mondaná, hogy 1000 szeszterciuszt vesztette el vele Scripte Duodecimben, egy társas játék, vagy hogy 2000-ért vette meg a híreket. Tudom, hogy kétszeresen megadnád nekem, én azonban annak ellenére egyszer az életben, de mit is mondok, mint életemben mindig, most is becsületes leszek, remélem ugyanis, hogy, amint a nagylelkű Petronius mondta, mindenki adásomat és reményemet fölülmúlja a te nagy lelkűséged. de Vinicius katona volt, és hozzászokott, hogy ne csak minden helyzetnek megtalálja a nyitját, hanem cselekedjék is, így hát hamarosan urrá lett pillanatnyi gyengeségén, és kijelentette. Az én nagy lelkűségemben nem fogsz csalódni, de előbb eljössz velem az Osztriánumba. Én az Osztriánumba? Kérdezte Kilon, mert semmi kedve nem volt oda menni. Én, nemes tribunus, megígértem, hogy megmutatom Lügiát, de nem ígértem, hogy el is ragadom őt. Képzeld el, uram, mi történik velem, ha Amalügius medve, miután Glaucus széttépte, rájönne, hogy nem egészen igazságosan tépte szét. Avagy nem engem tartaná-e, persze helytelenül az elkövetett gyilkosság tettesének? Ne feledd, uram, hogy minél nagyobb filozófus valaki, annál nehezebb a műveletlen nép kérdéseire megfelelnie. Mit felelhetnék hát neki, ha megkérdezné, miért vádoltam Glaucust? Ha azonban azzal gyanúsítasz, uram, hogy becsaplak. Azt mondom, csak akkor fizes ki, ha megmutatom, hol lakik Lügia. Vagy pedig nagy lelkűségednek csak csekély részecskéjét mutasd meg nekem, hogy arra az esetre, ha te, uram, valami baleset áldozatává lennél, amitől az istenek őrizzenek meg, nem maradjak teljesen jutalmazattanul. Ezt a te szíved soha nem viselné. Vinicius egy márványlapon álló ládikához lépett, kivett belőle egy erszényt, és odadobta Kilonnak. Ezek skrupulumok, kisebb értékű római pénz, jegyezte meg. Ha Lügia a házamban lesz, kapsz egy ugyanilyen erszényt tele aureuszokkal. Aranypénz. Ó, Jupiter, kiáltotta Kilon. De Vinicius összehúzta szemöldökét. Itt kapsz enni, aztán kipihelted magad. Estig nem mozdulsz innen, éjszaka pedig elkísérsz az Osztriánomba. A görög arcán egy darabig félelem és habozás tükröződött, de aztán mégis megnyugodott, és így szólt. Ki tudna neked ellenállni, uram? Fogadd e szavakat jó jelként, mint hasonló nagy hősünk fogadta azokat Ammon templomában. Ami engem illet, ezek a skrupulusok, és itt megrázta az erszényt, eloszlatják az én skrupulusaimat, arról nem is szólva, hogy társaságod mi nagy szerencse és gyönyörűség számomra. De Vinicius türelmetlenül félbeszakította, és az Ursusszal folytatott beszélgetés részletei felől faggatta. Egy dolog egészen világos volt. Vagy az, hogy Lügia rejtekhelyét még az éjjel felfedezik, vagy hogy magát Lügiát is elrabolhatják az Osztriánumból hazafelé vezető úton. S Viníciuszt kitörő öröm töltötte el erre a gondolatra. Most már úgy szóván bizonyos volt, hogy Lügiát visszaszerzi, és ettől a leány iránti haragja és sértődöttsége is csak nem teljesen eltűnt. Ezért a nagy örömért megbocsátotta minden bűnét. Most már csak úgy gondolt rá, mint egy kedves lényre, aki után vágyódik, s aki mintha hosszú utazás után térne vissza. Kedve lett volna összecsődíteni a rabszolgákat, hogy díszítsék fel a házat fizérekkel. E pillanatban még Ursuszra sem haragudott. Kész volt mindenkinek mindent megbocsátani. Kilont, akitől eddig elé minden szolgálata ellenére szinte irtózott, most először látta mulatságos, és egyúttal rendkívüli embernek. Derűs lett a háza, derűs a szeme meg az arca is. Újra érezni kezdte az ifjúság és az élet gyönyöreit. A régi, komor szenvedés nem érzékeltette vele eléggé, mennyire megszerette Lügiát. Ezt csak most értette meg igazán, mikor számított rá, hogy visszanyeri őt. A leány utáni vágy úgy ébredezett benne, mint ahogy a föld ébredezik tavasszal, ha a nap felmelegíti, de vágyódása most, mintha már nem lett volna olyan vak és eszeveszett, hanem inkább derűs és gyöngéd. Törhetetlen erőt érzett magában, és meg volt győződve róla, hogy ha csak meglátja is Lügiát, többé ellenveszítőjele a világ valamennyi keresztény, de még maga Cézár sem. Kilon azonban az ifjú örömétől felbátorodva szót emelt, és tanácsokat adott. Az ő véleménye szerint az ügyet még nem volt szabad végleg megnyertnek tekinteni, és a legnagyobb óvatosságra volt szükség, amely nélkül még minden veszendőbe mehetett. Könyörgött is Viniciusnak, hogy ne ragadja el Lügiát az Osztriánumból. Szerinte fejükön csukjával, befödött arccal kell odamenniük, és meg kell elégedniük azzal, hogy valami homályos szegletből vegyenek szemügyre minden jelenlevőt. Ha aztán megpillantják Lügiát, a legbiztosabb lesz a távolból követni, megtudni, melyik házba tér be, s másnap hajnalban nagy rabszolgacsapattal körülfogatni a házat, és a szüzet fényes nappal hazavinni. Mivel a leány túsz, és így tulajdonképpen Cézár oltalom alá tartozik, meg lehet ezt tenni, anélkül, hogy a törvény szigorától kellene tartaniuk. Ha pedig Lügiát nem találnák az Osztriánumban, Ursuszt követik nyomon, és az eredmény ugyanaz lesz. A temetőbe nem mehetnek nagyszámú kísérettel, mert könnyen felhívhatnák a figyelmet magukra, és akkor a keresztényeknek elég volna eloltaniuk minden fákját, mint az első rablásnál tettük, azután a sötétben elbújni rejtek helyeikbe, amelyeket csak ők ismernek. Ezzel szemben fel kell fegyverkezni, és ezen felül vagy két biztos és erős embert vinni kíséretül, hogy adandó esetben legyen, aki megvédje őket. Vinicius mindenben igazat adott neki, és ugyanakkor eszébe jutott Petronius tanácsa is, és azonnal megparancsolta rabszolgáinak, hogy vezessék elébe Krotont. Kilon mindenkit ismert Rómában, mikor tehát a híres atléta nevét meghallotta, akinek emberfeletti erejét gyakran megcsodálta az arénában, nagyon megnyugodott, és kijelentette, hogy elmegy az Osztriánumba. Úgy látta, hogy Kroton segítségével már sokkal könnyebb lesz megszereznie a nagy Aureuszokkal telt erszényt. Jó reménységgel foglalt hát helyet az asztalnál, amelyhez kis idő múlva az átrium felügyelője invitálta meg, és evés közben elmesélte a rabszolgáknak, hogy uruk csodatevő balzsamot vásárolt tőle, amelyel elég a legsilányabb gebe patáit bekenni, hogy a versenyen minden más lovat messze maga mögött hagyjon. Egy keresztény embertől tanulta meg, hogyan kell ezt a balzsamot készíteni, mert a keresztények vénei még a Tesszileiaknál is jobban értenek a varázslatokhoz és csodákhoz, pedig Tesszália híres a boszorkányairól. A keresztények nagyon megbíznak benne, és hogy miért, azt mindenki azonnal kitalálja, aki tudja, mit jelent a hal. Beszélgetés közben figyelemmel fürkészte a rabszolgák arcát, hogy hát ha talál közöttük keresztényt, amiről aztán értesítheti Viniciust. Mikor azonban ez a reménye hiúnak bizonyult, alaposan nekilátott az ételnek és italnak, és nem fukarkodott a szakás dicséretével, sőt biztosította, hogy igyekszik őt megvenni Viniciustól. Jó kedvét csak az zavarta, hogy éjszaka el kell mennie az Osztriánumba. Azonban azzal vigasztalta magát, hogy álöltözetben lesznek, sötét lesz, s két olyan férfiú társaságába megy, akik közül az egyik, mint erőművész, egész Róma bálványa, a másik pedig patricius és magasrangú katona. Ha Veníciust felismerik is, mondta magának, nem mernek rá kezet emelni, ami pedig engem illet, emberek legyenek a talpukon, ha csak az orromhegyét is meglátják. Ezután visszaemlékezett a munkással folytatott beszélgetésére, és ez az emlékedés új reménységgel töltötte el. Semmi kétsége nem volt az iránt, hogy az a munkás Ursus volt. Vinicius elbeszéléséből tudta, hogy a rabszolgák is mondták, akik Lügiát a Cézár palotájából elkísérték, milyen rendkívül erős ember volt. Mikor tehát Euricius-tól nagyon erős emberek felől tudakozódott, semmi különös nem volt abban, hogy Ursuszt említették meg. Azután Ursus zavara és izgalma, amikor Viniciust és Lügiát említette, semmi kétséget nem hagyott afelől, hogy ez a két személy nagyon is érdekli. A munkás maga is említette, hogy egy ember meggyilkolása miatt vezekkel, márpedig Ursus megölte Attacinust. Végül személy leírása is teljesen megfelelt annak, amit Vinicius a Lügiusról mondott. Csupán a név ébreszthetett kétséget. Kilon azonban már tudta, hogy a keresztények a keresztségben gyakran más nevet vesznek fel. Ha Ursus megöli Glaucust, elmélkedett magában Kilon, az még jobb lesz. De ha nem ölni is meg, az is jó jel, mert azt fogja mutatni, mennyire nehezükre esik a keresztényeknek embert ölni. Lám, Glaucust úgy festettem le, mint Júdás édesfiát és minden keresztények árulóját. Olyan ékes szólással beszéltem, hogy még a kő is megindultan ígérte volna meg, hogy Glaucus fejére esik. És mégis milyen nehezen sikerült rábírnom azt a Lügiust medvét az ígéretre, hogy ráteszi a mancsát. Habozott, vonakodott, nagy bűnbánatára és vezeklésére hivatkozott. Úgy látszik, náluk az nem szokás. A saját sérelmekért meg kell bocsátani, a másokét sem nagyon szabad megbosszulni, ergo gondold meg, Kilon barátom, mi fenyegethet. Glaucusnak nem szabad bosszút állani a rajtad. Ha Ursus nem öli meg Glaucust olyan nagy bűnért, amilyen az összes keresztények elárulása, Akkor annál kevésbé öl meg téged egy olyan kis bűnért, amilyen egy keresztény elárulása. Egyébként, ha egyszerre nekihevült Gunnárnak megmutatom a ma Gerle fészkét, már is mosom kezeimet, és visszaköltözöm Neápolisba. A keresztények is beszélnek valamiféle kézmosásról, úgy látszik ez valami olyan mód, amivel az ember befejezheti a velük való ügyét. Jó emberek azok a keresztények, és lám, mennyi rosszat mondanak róluk. Ó, Istenek, hát van igazság ezen a világon. Én szeretem tanúkat, mert tiltja az ölést. De ha tiltja az emberölést, akkor nyilván lopni, csalni sem enged, meg a hamis tanúskodást is tiltja, akkor pedig nem mondhatnám, hogy valami nagyon könnyű megtartani. Úgy látszik, arra tanít, hogy nem csak meghalni kell becsületesen, amint a sztoikusok mondják, hanem élni is. Ha valamikor megszedem magam, és olyan házam lesz, mint ez, és ennyi rabszolgám, akkor talán magam is keresztény leszek mindaddig, amíg hasznát látom. Mert a gazdag ember mindent megengedhet magának, még azt is, hogy erényes legyen. Igen, ez gazdagoknak való vallás. Nem értem át, miért van közöttük mégis annyi szegény ember. Mi hasznunk belőle, hogy erényesek, és miért tűrik, hogy az erény megkösse a kezüket? Egyszer már gondolkoznom kell ezen. Addig is hála neked, Hermész, hogy megengedted megtalálnom azt a borzot. De ha ezt azért a két egyéves fehér üszőért tetted, amelyeknek a szarvát is meg kell aranyoztatnom, akkor nem ismerek rád. Szégyeld magad, Argosz legyőzője, hogy egy ilyen okos Isten ne lássa előre, hogy nem kap semmit. Felajánlom neked hálámat, és ha hálámnál többre becsülsz két szarvasmarhát, akkor magad vagy a harmadik, és a legjobb esetben is csak pásztor lehetnél, nem pedig Isten. Jól vigyázz, hogy mint filozófus be ne bizonyítsam az embereknek, hogy nem létezel, mert akkor senki sem vinne neked több áldozatot. A filozófusokkal nem árt jóban lenni. Amíg így elbeszélgetett önmagával és Hermésszel, végignyújtózott a padon, palástját feje alá tette, és mikor a rabszolgák leszették az edényt, elaludt. Csak akkor ébredt fel, illetőleg keltették fel, mikor Kroton megérkezett. Ekkor átment az átriumba, és kedvteléssel szemlélgette az ex-gladiátor Lanista hatalmas alakját, mely óriási tömegével szinte az egész átriumot megtöltötte. Kroton már megalkudott a vállalkozás díjában, és éppen azt mondta Viniciusnak: Herkulesre, jó, hogy ma küldtél értem, uram, mert holnap Beneventumba megyek, ahová a nemes Vatinius hívott meg, hogy a Cézár jelenlétében megbirkózzam egy bizonyos Szifákszal, a legerősebb szerecsennel, akit Afrika valaha is világra hozott. Elképzelheted, uram, hogyan fog összeroppanni a gerince karjaim között, de ezen felül egy ökölcsapással fekete állkapcsát is összezúzom. Polluxra, felelte Vinicius, meg vagyok győződve róla, hogy meg is teszed, Kroton. És jól is teszed, tette hozzá Kilon. Igen. Azon felül zúzd össze az állkapcsát is. Ez jó ötlet, és hozzád méltó cselekedet. Hajlandó vagyok fogadni, hogy összezúzod az állkapcsát. De addig is kend be tagjaidat olajjal, Herkulesem, és övezd fel magad, mert jegyezd meg, hogy valódi kakkusszal lesz dolgod. A tiszteletre méltó Vinicius által keresett leányka őrizője állítólag roppant erejű ember. Kilon csak azért beszélt így, hogy Kroton becsvágyát fűtse, de Vinicius még megtoldotta. Úgy van. Én magam nem láttam ugyan, de hallottam, hogy a bikát a szarvánál fogva vonszolja, ahova éppen akarja. Jaj, nyögött fel Kilon, mert nem képzelte, hogy Ursus ennyire erős lehet. De Kroton megvetőleg elmosolyodott. Vállalkozom rá, tiszteletre méltó uram, hogy ezzel a kezemmel elragadom, akit éppen mondasz, és ezzel a másikkal megvédem magam hét olyan Lügius ellen, és a leányzót elhozom a házadba, még ha Róma minden kereszténye, mint meg annyi kalabriai farkas vetné is utánam magát. Ne engedd meg neki, uram, kiáltotta Kilon. Majd megdogválnak kövekkel, és akkor mit ér az ő ereje? Nem jobb a házból elvinni a szüzet, és nem kockáztatni sem az ő, sem a magunk életét? Ezt kell tenni, Kroton, jelentette ki Vinicius. Te fizetsz, te parancsolsz. De el ne feledd, uram, hogy holnap Beneventumba megyek. Itt a városban is 500 rabszolgám van, felett Vinicius. Azzal intett nekik, hogy elmehetnek, maga pedig a könyvtárba ment, és a következő levelet írta Petroniusnak. Kilon megtalálta Lügiát. Ma este vele és Krotonnal az Osztriánomba megyek, és vagy azonnal elragadom a leányt, vagy holnap a házából. Az Istenek áldjanak meg minden jóval. Járj egészséggel, Carissime, mert a nagy örömtől nem bírok többet írni. És az írónádat letéve, gyors léptekkel járkált fel és alá a szobában, mert a lelkét eltöltő nagy öröm mellett a láz is emésztette. Elmondta magában, hogy Lügia holnap itt lesz, ebben a házban. Még nem tudta, hogyan fog vele bánni, de érezte, hogy ha a leány szeretni tudta, és szeretni fogja, akkor ő a szolgája lesz. Eszébe jutott, amit Akté mondott, hogy Lügia szerette őt, és ez végképp megindította. Akkor hát csupán arról lesz szó, hogy bizonyos szűzi szemérmet kell leküzdenie, meg valamiféle fogadalmakat, amelyeket nyilván a keresztény vallás követel. De ha így van, akkor amint Lügia itt lesz az ő házában, és akár a rábeszélésnek, akár az erőszaknak enged, el kell mondania magában, megtörtént, és azután már engedelmes lesz, és szeretni fogja őt. De Kilon megjelenése elvágta e boldog elmélkedés fonalát. Uram, kezdte a görög, íme mi jutott még eszembe? Hát, ha a keresztényeknek vannak bizonyos jegyeik vagy jelszavaik, amelyek nélkül senkit be nem engednek az Osztriánumba. Tudom, hogy az imaházakban így van, és hogy ilyen jegyet kaptam én Euricius-tól. Engedd hát meg, hogy elmenjek hozzá, és pontosan kikérdezzem, és ellássam magam ilyen jegyekkel, ha szükség lesz rá. Helyes, bölcs és nemes férfiú, felelte Vinicius vidáman. Beszéded nagy körültekintésre van, és ezért dicséretet érdemelsz. Elmégy hát Euriciushoz, vagy ahova akarsz, de azt az erszényt, amelyet tőlem kaptál, itt hagyod ezen az asztalon. Kilon sosem vált meg szívesen a pénztől, most is fintort vágott hát, de azért engedett a parancsnak és távozott. A Kariné nem volt messze a cirkusztól, amely mellett Euricius boltja volt, így hát még jóval alkonyat előtt vissza is tért. Íme itt a jegyek, uram! Ezek nélkül nem engedtek volna be. Pontosan tudakozódtam az út felől is, és ugyanakkor megmondtam Euriciusnak, hogy a jegyekre csak barátaim számára van szükségem, én ugyanis nem megyek el, mert öreg vagyok már, és ez nekem igen messze van. Ellenben holnap találkozom a nagy apostollal, és ő elmondja nekem beszéde legszebb részleteit. Hogyan? Nem leszel ott? Ott kell lenned! Jelentette ki Vinicius. Tudom, hogy ott kell lennem, de csukját húzok a fejemre, és nektek is ezt tanácsolom, mert különben elriaszthatjuk a madárkákat. Kis idő múlva csak ugyan készülődni kezdtek, mert odakint már alkonyodott. Csukjás galpallástot öltöttek, és lámpást fogtak a kezükbe. Ezen felül Vinicius fel is fegyverezte magát és társait rövid, görbe késsel. Kilon parókát tett a fejére, amelyel Euriciushoz menet látta el magát, és gyorsan elindultak, hogy a távoli Porta Nomentánát elérjék, még mielőtt bezárnák.